Dicsértessék a Jézus Krisztus, üdvözlöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. A mai katekézisben folytatjuk az elmúlt katekézisnek a gondolatrendszerét, gondolatvilágát. Elkezdtük a második fejezetet a kompendiumból. Isten találkozik az emberrel, az isteni kinyilatkoztatás itt az első fő téma, hogy egyáltalában Isten hogyan nyilatkoztatja ki önmagát. Az első kérdést elemeztük az elmúlt alkalommal, és erre egy picit még visszatérnék ennek az elemzésnek az egyik témájára, egy ezzel kapcsolatos témára. Mit nyilatkoztat ki Isten az embernek? Isten a maga jóságában és bölcsességében önmagát nyilatkoztatja ki az embernek, eseményekkel és szavakkal föltárja önmagát és a maga jóságos tervét, melyet Krisztusban öröktől fogva elhatározott az emberiség javára. Ez a terv azt tartalmazza, hogy az Atya az ő egyszülött fiában, a Szentlélek kegyelme által, az összes embereket fogadott gyermekként a maga isteni életének részesévé teszi. Tehát legutóbb már a katekézis végén kitértem erre az ellentétes véleményre, két ellentétes véleményre, az egyik, hát azt lehet mondani, hogy természetesen Szent Tamáshoz kötődik, aki kijelenti, hogy azért nem csak ő, hanem a hagyomány azt lehet mondani, és hát maga a hiszek egy is kijelenti, hogy értünk emberekért, ami üdvösségünkért leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától is emberré lett. Tehát azért lett emberi az isteni ige, mert bűnbe estünk, és Isten üdvözíteni akar bennünket, annak ellenére, hogy ellene mondtunk az ő üdvözítő akaratának. De ő ezt eleve tudta, most ne folyjunk bele a predestinációba, ő ezt eleve tudta, és eleve akarta, hogy Szent Fiának elküldése által megváld bennünket, és helyreállítja az embernek szánt rendelést, hogy eljussunk az ő Szent Háromság és örök társaságába. A másik vélemény az úgynevezett abszolút inkarnáció elmélet, hogy minden körülmények, az abszolúte, mindentől függetlenül a fiú, az ige megtestesült volna, emberi lett volna, hogyha nem esünk bűnbe, akkor is. Ez Duns Scotushoz kötődik, ez a vélemény, ennek a képviselete. És hát az Anyaszent Egyházban nagyon sokan képviselték ezt is, azt is, dogmatikusan ez nincsen lezárva, ez a kérdéskör. Tegyük hozzá, drága testvérek, nem olyan kérdéskör, amely feltétlenül tisztázandó ebben az életben, enélkül is tudunk üdvözülni. Érdekes, sok minden származik belőle, vagy sok minden utalhat az egyik vagy a másik álláspontra. Takács József dogmatikája szenzációsan tudja előadni ezeket a szempontokat egy-egy kérdés kapcsán, végtelenül tudom élvezni annak a dogmatikának az olvasását. A következő pontra mennék itt tovább, a hetedik pont, ezen fejezeten belül, tehát az isteni kinyilatkoztatás. Melyek Isten kinyilatkoztatásának első állomásai? Isten kezdettől fúva kinyilatkoztatta magát az ősszülőknek, Ádámnak és Évának, és meghívta őket, hogy bensőséges közösségre lépjenek vele. Na, drága testvérek, itt az első dolog az, hogy tehát amikor Isten megteremtette az embert, rögtön a megszentelő kegyelem állapotába teremtette. Tehát nem volt olyan életállapotunk, ahol még nem voltunk bűnbe esve, de még nem voltunk a megszentelő kegyelem állapotában sem. Úgymond a natura pura, a tiszta természet állapota, az itt sem valósult meg, mert az ember eleve felemeltetett a megszentelő kegyelem állapotába, nem pusztán ember volt, hanem megszentelt ember, Isten barátja, a természetén fölül emelve, megajándékozva a megszentelő kegyelem által. A megszentelő kegyelemről itt azt szeretném elmondani, hogy ami nagyon fontos dolog, hogy az egy természet fölötti minőség. A filozófiai készlettel, szókészlettel kifejezve furcsán hangzik ez, mi az, hogy természet fölött, mi az, hogy minőség. Most ezt nem is akarok ebbe belefolyni, egyelőre legyen annyi elég, hogy a megszentelő kegyelem az egy állapotbeli kegyelem. Magát az emberi természetet emeli fel, változtatja meg, de nem úgy, rosszul mondtam, nem az emberi természetet változtatja meg, hanem az emberi természethez hozzáadódik, mint egy új minőség. Ugye, amikor erről elmélkedik a skolasztika, akkor azt mondja Szent Tamás is, hogy nem lehet a megszentelő kegyelem úgymond egy szubstancia. Az nem lehet valami, mint ahogy mondjuk kezembe veszek egy tollat, vagy a buksimra fölteszem a sapkámat, vagy bármi ilyesmi. Mert akkor az egész emberi természet nem lenne megszentelve. A megszentelő kegyelemnek, mint habituális kegyelemnek, állapotbeli kegyelemnek, az a lényege, hogy az egész emberi természetet, bár meghagyja emberi természetnek is, és a maga egységét, integritását érintetlenül hagyja, de felemeli, egy új minőséget ad neki azért, hogy Isten barátja tudjon lenni, Istennek a jelenlétét, szent háromságos színenlátását élvezni tudja. Ezért mondja Szent Tamás, lehetetlenség az, hogy a megszentelő kegyelem az egy dolog legyen, egy szubstancia legyen, egy önálló valóság legyen, mint ahogy az előbb elmondtam, a sapkám vagy a tollam, egy új minőség. Isten egy természet fölötti minőséget ad az emberi természethez, és ezáltal vagyunk képesek az ő gyermekei lenni, az ő isteni természetében részesülve, az ő isteni életében részesedni, abban részt venni. Mert az ember csak az emberi életben tud részt venni, emberi természetével. Az isteni életben csak az isteni természettel lehet részt venni, és ez az, amit a megszentelő kegyelem számunkra megad. Ezt mondja a kompendium számunkra, hogy Isten kezdettől fogva kinyilatkoztatta magát az ősszülőknek, Ádámnak és Évának. Meghívta őket, hogy bensőséges közösségre lépjenek vele. Tehát éppen ezért a teológia ezt így fejti ki, hogy valóban ehhez a bensőséges közösséghez szükséges az, hogy Isten kezdettől megadta a megszentelő kegyelmet, vagyis fölemelte az emberi természetet arra a képességre, képesítette arra, hogy az ő életében, az ő szeretetében részesüljön. Tehát meghívta őket, és képessé is tette őket erre az életre. Bűnben is ezek után folytatja a kompendium, bűnbeesésük után sem szakította meg a kinyilatkoztatását, és megígérte az üdvösséget összes leszármazottaiknak. Itt ezzel kapcsolatban elég sok mindent el lehet mondani. Mindenek előtt szeretem idézni, akár prédikációkban is, azt a dogmát, amit még jó Ladócsi atya tanított meg nekünk, magoltatott be nekünk a szemináriumban, hogy amely szerint a mindenható jóságos Isten az embert szabad akarattal igaznak teremtette, és a paradicsomba helyezte. Az ember pedig, és azt akarta, hogy az ember igaz állapotának szentségben megmaradjon. Tehát ez az alapkijelentés, amit az előbb tulajdonképpen kifejtettünk a megszentelő kegyelem oldaláról. Ezek után jön a folytatás. Az ember azonban szabad akaratát helytelenül használva vétkezett és elbukott, és ekkor lett az egész emberi nem a pusztulás tömege. Massa perditionis. Tehát az egész emberi nem Ádámban és Évában elkövette az ősbűnt, amely áteredő bűnként átered minden leszármazottjára Ádámnak és Évának, mint a természet bűne, szemben a személyes bűnökkel. Hát átered ez a bűn, megkapjuk mindannyian a bűnbeesés után. Itt rengeteg minden találkozik. Rengeteg kérdéskör, amire a későbbiekben ki tudunk térni. Egyrészt Mi az, ami találkozik? Mindannyian Ádámnak és Évának a leszármazottai vagyunk. Nem azért, mert 1990 tavaszán megjelent az első cikk, legjobb emlékezetem szerint a Mérleg című periódikában, magazinban, hogy amerikai genetikusok szerint az ember, az egész emberiség egyetlen anyától származik a genetika eredményeinek tükrében. Röviddel később azért megijeszték, hogy de nem egy apától, nem feltétlenül egy apától. Tehát mindenképpen a több őstől való származást azért fönn akarják tartani a tudósok azóta is, ennek nagyon sokféle irányvonala van, amire most nem akarok rátérni, mert akkor teljesen szétszólódunk. Tehát az egyik ez, hogy ami a bűnbeesés következményeként azt kell mondjuk teológiailag teljességgel bizonyos következtetés, hát dogmatika is tegyük hozzá, dogmatikailag az Anya Szent Ház kijelentette, az ember egyetlen, az emberiség egyetlen ős szülőpártól származik, mert magában a nemzésben adatik át az ős bűn, mint áteredő bűn, és éppen ezért kell megkeresztelni a kisdedeket, akik nem ártatlanként születnek, hanem azzal, amit a megint csak a hagyomány úgy nevez, a teológia úgy nevez, hogy a természet bűne. A gyermek valóban sebzett, a kis csecsemő, aki megfogant, ő valóban sebzett, ő valóban egy gyengeséggel rendelkezik természetében, ki van szolgáltatva a sátán incselkedéseinek, saját sebzett természete bűnre hajló vágyainak, és Isten gyermekség, a keresztség szentsége, kegyelmei szükségesek számára, hogy harmonikusan szépen tudjon nevelkedni. Persze, állandó küzdelem az élet, tehát nem lehet feladni azt, hogy az embernek önmagát fegyelmeznie kell, illetve erre kell fölnevelni a gyermeket. Nem lehet csak úgy liberálisan, hogy majd a gyerek megtanulja. Nem fogja megtanulni. Amit magunktól megtanulunk, az engedelmeskedés a vágyainknak. Az embert az erényekre rá kell szorítani, meg kell tanítani, önfegyelemre, következetességre, stb. Mi következik még ebből? Az, hogy, tehát abból, hogy a bűnbeesés után mindannyiunkra átered a bűn, az ősbűn. Az is következik belőle, hogy mindannyiunknak szüksége van a megváltásra, továbbá, hogy az egész emberiség tulajdonképpen egyetlen faj. Nem lehet azt mondani, semmiképpen sem, hogy itt sok faj van. Egyetlen faj van, azon belül esetleg beszélhetünk rasszról, meg alrasszról, de a rassz az már nem az. Ha tetszik, akkor a rózsa, mint rózsa kategórián belül van ilyen rózsa, olyan rózsa, de ezért ezek csak fajták, és nem pedig fajok. Tehát éppen ezért keresztezhetők egymással, és a többi, és többi. Tehát ez hosszú, meg részletes, meg rengeteg részlete van ennek az egész dolognak. Azt akarom csak elmondani, hogy bármiféle fajelmélet az emberrel kapcsolatban teljességgel fals, teljességgel hamis, hiszen az isteni kinyilatkoztás adja elénk azt, hogy egyetlen egy emberpártól származunk, mindannyian bűnbe estünk, mindannyian Isten gyermekei voltunk Ádámban és Évában, és leszünk, ha eljutunk az üdvösségre. Éppen ezért egy katolikus ember fajelméletet nem játszhat. Ilyen nincsen. A rossz az más. Mit értek ez alatt? Például, hogyha elmegyünk mondjuk Fekete-Afrikába, tudomásul kell venni, hogy akik ott élnek, életkörülményeik, genetikai adottságaik szerint bizonyos betegségekre abszolút nem fogékonyak. Bizonyos betegségek pedig borzasztó hatása vannak rájuk. Mi itt Európában más betegségekre vagyunk hát aránylag rezisztensek, és más betegségek pedig úgy elvisznek bennünket, mint annak a rendje. Nem azért, mert más emberek lennénk, mint azok, hanem egyszerűen, mert más szokott meg a természet. Másra vált rezisztensé, vagy immunisabbá, ellenállóbbá, és ilyen módon járulékos tulajdonságokban hát különbözünk egymástól. De az emberségben nem. Tehát éppen ezért nem lehet azt mondani, hogy az egyik ember az kevésbé ember, mint a másik, mert az emberségben ugyan pontosan ugyanúgy emberek vagyunk. Itt majd később visszatérünk erre, hogy emberségben a férfi és a nő ugyanúgy ember, az már egy más, nagyon bonyolult kérdés. Ez már, ha tetszik, a test filozófiájához, teológiájához tartozik, hogy az ember mitől lesz férfi emberré, illetve nő emberré? Mi az a faktor, ami az ember egyik megjelenését férfiúvá teszi, a másikat pedig nővé teszi? Ez egy nagyon-nagyon mély olyan kérdés, amit most nem fogok kifejteni, nem ez a még a helye a dolognak, később visszatérhetünk rá. A következő dolog tehát, igen, a bűnbeesésük után sem szakította meg a kínakoztását, Isten és megígérte az üdvösséget összes leszármazottaiknak. Ez az elsődleges ígéret, az úgynevezett protoevangélium, ahol miután Isten megbüntette a férfit, a nőt, a kígyót, azt mondja a kígyónak, ugye a sátán megjelenítésének, sátánnak, hogy ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te ivadékod és az ő ivadéka között. Leselkedni fogsz a sarka után, ő pedig széttiporja fejedet. Ez az idézet, ez alkalmazottá vált a hagyományban, mind Szűz Máriára, mind Jézusra. Tehát, hogy mint Szűz Mária, aki széttiporja a sátán fejét, ez jelenik meg nagyon sok Szűz Mária ábrázolásban, szoborban, festményben, ahogy Szűz Mária áll a földön, és lába alatt, talpa alatt, ott van a sátán, az ős kígyónak a feje, amit széttipor. És általában az ős kígyónak a szájában ott van az alma, csak hogy a szimbolikában is összekössük a dolgokat egymással, a történéseket egymással. Tehát az a bizonyos ős evangélium, protoevangélium, az elhangzik már ott a kígyó büntetésénél, mi már élvezhetjük annak beteljesedését az üdvösség történelmének a végső korszakában. Az összes leszármazottaiknak megígérte, aki bűnbe esett, az megváltásra szorul, aki megváltásra szorul és befogadja azt, az meg van váltva, Krisztus megváltotta őt, Isten gyermekeinek a kegyelmébe öltözteti, és az egyház tagjává teszi, az áteredő bűnt és a személyes bűnöket eltörli, és a Szent Háromságos életbe fölemeli. Utána ezt mondja a kompendium, a vízözön után szövetséget kötött Noéval és minden élőlénnyel. Na, itt egy érdekességet szeretnék elmondani. Én sem régen olvastam erről, hogy Szent Ágoston korában, és azt lehet mondani a virágzó középkorban is, ha valakit megkérdeztek volna, hogy melyik korban él, hát semmiképpen nem mondta volna, hogy a középkorban, vagy valami ilyesmi. Ez majd a humanizmusnak a szókészlete, a találmánya. Ez majd a 14. század közepétől Petrarkához és a humanistákhoz kötődik, hogy elkezdenek úgy beszélni a középkorról, mint középkorról, és minden a függvényében. Azt mondják, tehát Petrarka és a humanisták azt mondják, hogy még valamikor Cicero és a nagy római költők, írók, filozófusok korában a latinitás az annyira gyönyörű volt, annyira finom volt, hogyha ezt a latinitást visszahozzuk, akkor az emberiség jobb lesz általa. A római birodalom bukásával A latinitás úgymond elszegényedett. Egyszerűbb lett. Az a szépség, amit még Szent Ágostonnak a latinitása is képvisel. Az a szépség már nem jelenik meg. A középkorban, mondja Petrarka és társai, valóban testvérek, a középkori latinságban, a teológiában, a szummák világában, a nagy teológiai jogi kiépítkezésben kevésbé volt fontos a szép latinitás, a stílusos latinitás, mint az, hogy kristálytisztán fogalmaznak a hitről, illetve a filozófia igazságokról. Az igazság kristálytiszta kifejezése, az fontosabb dolog a teológiában, filozófiában, mint a stílusnak a szépsége. És Petrarkáik úgy vannak vele, hogy a stílus szépsége az önmagában is felemeli az embert, az embereknek vissza kell hozni a régi, szép latinitást, és ezáltal az ember nemesebbé válik. Itt szeretném fölhívni arra a figyelmet, hogy hogy nevezzük ezt átfogóan. Testvérek, ez egy evilági megváltás elmélet. Ez egy evilági messianizmus. Kinevezünk valamit, legyen bármi nemes. Az Anyaszentegyház ősi nyelve, szakrális nyelve, a latin. Kinevezünk valamit megváltó erőnek. Valamit, ami evilági, valami, ami megszentelt, de evilági. És azt mondjuk, hogy az jobbá teszi az embert. Testvérek, lehet, hogy intelligensebbé teszi. Könnyebben eléri az ősi szövegeket. Csodálatos dolgokat olvashat. Boldog Denisztől, Szent Tamástól, Bonaventúrától, Cajetanustól, és lehetne sorolni az összes többi, Szent Ágostontól. De az emberi természet minden tudást föl tud használni nagyon csúnya dolgokra és nagyon gyönyörű dolgokra. A tudás, a nyelvi szépség, az nem fog minket megváltani. Tehát azt lehet mondani, hogy a 14. században elindul egy olyan hurrá optimizmus a humanizmussal, amely az embernek olyan erőt, képességet tulajdonít, önmagában tekintve az embert, amelyet mi katolikusok azt mondjuk, hogy csak akkor birtokol az ember, hogy az új Úristen megadja a megszentelő kegyelemmel. A megszentelő kegyelem nélkül az ember képtelen jobbá lenni, jóvá lenni, Isten gyermeke lenni, rendezni ennek a világnak az életét helyesen, hogy szebb, egészségesebb legyen. Azt lehet mondani, hogy a 20. század közepén, a második világháború után egy ugyanilyen hurrá optimizmus lesz úrrá az emberiségen, az evolúciós elmélet mindent elborít, mindent az égett a világon, evolúcióban kell megfogalmazni, ehhez hozzájárulnak, tegyük hozzá, Sztálinnak az ügynökei, hozzájárul egy lappangó ateista propaganda, egy gazdasági fellendülés, a tudományoknak egy újfajta fellendülése, egyetemek szaporodnak, az életszínvonal szaporodik, egyre több ember tud tanulni, a tanulás az mindenkit fölemel, megváltoztat, és mi emberek, mi megyünk a csillagok felé, és mi most megmutatjuk. Egy az egy, mint Bábel tornya. Aztán láthatjuk azt, hogy bizony ez megérinti a második Vatikáni zsinat atyáit is, ez a hurrá optimizmus, de különösen a zsinatnak a magyarázóit, majd a zsinat után, és tulajdonképpen ahol véget ér, vagy véget kellett volna, hogy érjen, ez az egész hurrá optimizmus definitíve az Anyaszentegyházon belül az 1968. 68-ban diáklázadás, szexuális forradalom, homoszexuális forradalom, mindaz, amiben reménykedett az egyház, hogy a zsinati okmányokban gyönyörűen benne van, hogy most jobban fogják érteni Krisztust, jobban igényli Krisztus igazságát, most összefog az emberiség, és megyünk az igazság, a szépség, a jóság felé, ahol Krisztus fog tündökölni, na az ott úgy, ahogyan bebukott. És a társadalom, a keresztény társadalom, az belerecsent 68-as diáklázadásokba, forradalomba. Tehát az ott tényleg nem volt más, mint a józan parasztésznek az eldobása. A rettenetes következményt a mai napig éljük. Hogy hol fogunk kilábalni ebből, ez egy jó kérdés, de minden esetre láthatjuk, különösen manapság, a jeleit ennek a szubkultúrának a felbomlásának. Tehát, hogy hogyan tette tönkre azt a társadalmat, amelyen elkezdett élősködni, és amely szépen tönkre megy, nem tudja többé táplálni ezt a fajta borzalmat, parazitát, amit kitermelt a 60-as évek vége. Visszatérve, tehát elég szépen elkanyarodtunk ettől, az eredeti témától, illetve ezt tovább vittem egy kicsit, tehát visszatérve a humanizmusra, hát itt egy hurrá optimizmus volt, hogy mi majd a latinitással így, ugye, ahogy megoldjuk, de nem tudjuk megoldani. Tehát azt értsük meg, drága testvérek, hogy semmi, de semmi olyan evilági dolog nincs, amit ne eszköznek kéne tekinteni. Krisztus eszköze lehet a latinitás. Krisztus eszköze lehet a testteológiájában kifejtett szexualitás, mit jelent az, mihez képes, stb. A megváltás eszköze, a teremtésnek a rendjéhez tartozik hozzá. De egy renden belül egy dolog, valami, és nem tud megváltani se ez, se az, se amaz. Bárki, bármilyen elemét a világnak, legyen akármilyen nagy, akármilyen áttekinthetetlen, misztikusnak tűnő, kinevez megváltó erővel, az a New Age-nek lett a tagja. Az valami újfajta eretnekséget talált ki, degradálja Krisztusnak a fontosságát, egyetlenségét, azt, hogy minden ő általa, ő vele, ő benne lett teremtve, ő általa lett, ő váltotta meg az egész világot, éppen ezért ő mindent föl tud használni, ami a teremtés adottsága a helyes rendezettségben a megváltásunkra, de nélküle semmi sem működik megváltóan, hanem minden, de minden lehet a kárhozatunkra, minden le tud bennünket rombolni. Tehát mindezeket a dolgokat, igen, érdemes így átgondolni, visszatérve még, amit el akartam az elejétől mondani, csak úgy hozzátettem ezeket a kis érdekességeket. Tehát a középkorban senki nem mondta azt, hogy ő a középkorban él. Senki. Mit mondtak? Azt mondták, a világ hatodik korszakában élnek. Mi az, hogy a világ hatodik korszaka? Testvérek, a középkori ember a keresztény középkorban élt. A keresztény középkornak az államelméletét, történelem szemléletét, üdv történelem szemléletét, azt kik határozták meg? A Szentírás, a Szent Hagyomány, a Szentatyák, Szent Ágoston, De Civitate Dei, az Isten városáról, annak a tartalma, polgárképe, mit jelent polgárnak lenni, illetve hát természetesen a nagy középkoriak, a Künői Szent Tamással az élen. És úgy osztották föl a világ történelmét, ahogyan Krisztushoz, illetve a teremtéshez és a megváltáshoz képest fel lehetett osztani, vagyis dogmatikus szemlélettel, a legalapvetőbb szemlélettel, nem Petrarca és nem a humanizmusnak a töredékessége szerint, töredékes szempontjai szerint, hanem a dogmatikának az abszolút kategóriái szerint. És éppen ezért hat korszakra osztották az egész világnak a történelmét, mondván mi a hatodik korszakban élünk. Mi volt az első? Az első korszak az volt, amikor Isten szövetséget kötött Ádámmal és Évával a paradicsomban. Meg volt a törvény, arról a fáról, a jó és a rossz tudás fájáról, ne egyetek. Ez volt az első korszak. A harmónia, a béke, az Istennek való alárendeltség, engedelmesség, szeretet, szerelem és próbatétel. Az ember pedig szabad akaratát helytelenül használva vétkezett és elbukott, és ekkor lett az egész emberi nem a pusztulás tömege. A második korszak a bűnbeesés után kezdődik, amikor Isten újra szövetséget köt a most már a paradicsomból száműzött, bűnbe esett, megsebződött emberrel. Szövetséget köt vele, és megígéri neki a megváltót. Ez a következő korszak. Aztán ez a korszak lezárul az a vízözönnel. A vízözön után pedig Noéval köt az Úr újabb szövetséget, ez a harmadik szövetség. Ennek jele a szivárvány, az Ószövetségi Szentírás szerint. Tehát Noé után a harmadik szövetség jön. Aztán Isten különlegesebb módon kinyilatkoztatja magát Ábrahámnak. És Ábrahámmal szövetséget kötött. Ez volt a negyedik szövetség. Különlegesebb kinyilatkoztás, különlegesebb elkötelezettség, ígéretek, én leszek a te Istened, és én téged nagy népé teszlek, földet adok neked, és benned nyer áldást a föld minden nemzete. Ez tehát a negyedik szövetségnek a korszak Ábrahámtól kezdve egészen Mózesig. Mózessel az Úr még inkább kinyilatkoztatja önmagát, még teljesebbé válik a kinyilatkoztás, és az ötödik szövetségnek a korszaka kezdődik el, ahol azt lehet mondani, nem egyszerűen kinyilatkoztatta magát a Jóisten, hanem a próféták által folyamatosan egyre többet mond, egyre többet mutat az üdvösség történetében önmagáról, egyre jobban kitisztázza a Jóisten a próféták által, az üdvösség történelme által, cselekedetekben és szavakban az ő jóságát, atyai voltát, népe iránti vőlegényi vagy férji szeretetét, tanítását, az erkölcsiséget, stb. Tehát egyébként kitisztázza, felkészíti a népet az új és örök szövetség megkötésére, a hatodik szövetség, a hatodik korszak eljövetelére, amely Krisztussal érkezik el. A keresztény ember tehát a hatodik korszakban él. Persze, kénytelenek vagyunk, ha tetszik, akkor tudomásul venni a mai történelmi felosztást, nincs ezzel úgymond semmi baj. De azért a dogmatikai felosztás az időnek jó, ha ott él a buksinkban. Hogy ne várjunk semmi, de semmi új kinyilatkoztatást, új szövetséget, mert nem fog jönni. Az nem fog eljönni. Azzal nekünk semmi a világon nem lesz jobb, hogyha ilyen butaságokat várunk. Tudnunk kell azt, hogy Istennek a végső szövetségében élünk, és ebbe kell beleteljesedjünk a következő paragrafus, a pont itt a kompendiumban lényegében a kinyilatkoztás további állomásairól szól, ezekről az állomásokról, amelyeket itt az előbb kifejtettem. Nekem nagyon-nagyon tetszik ez a gondolat, és nagyon-nagyon szépen mutat be egy csomó dolgot arról, hogy az emberiség hogyan tudja önmaga történelmét leképezni, lásd humanista módon, és persze rengeteg másféle beosztás is lehetséges. Lásd ott van a judaizmusnak az önértelmezése, vagy ott van a történelmi értelmezése, vagy pedig ott van az iszlámnak a történelmi értelmezése, ugye 622-ben kezdik számolni az időt, és rengeteg más volt már a történelemben, ezért számunkra nagyon-nagyon fontos ez, hogy Krisztus előtt, Krisztus után, ez az egyik, de ezen túlmenően hat szövetség korszakát éltük meg, illetve éljük meg a hatodik korszakot, amelyben a kinyilatkoztás beteljesedik. A beteljesedett, és ebbe növekszünk bele. Itt meg lehet éppen ezért jegyezni, amiről még később szó lesz, hogy mivel Krisztusban minden kinyilatkoztatott, ezért lényegében új kinyilatkoztás nem létezik. Krisztusban befejeződött a kinyilatkoztás, a továbbiakban az, amit úgy nevezünk, hogy dogma fejlődés, az csak az egyetlen krisztusi kinyilatkoztásnak A benső viszonyainak, tartalmának az egyre mélyebb megértése, egyre szisztematikusabb, egyre mélyebb, egyre részletesebb megértése, de semmiképpen sem új dolognak a megértése. Új nincsen. Krisztus ugyanaz tegnap és ma és mindörökké. Ez számunkra a hitünknek, életünknek, tanulmányainknak az alapja, és ezért csodálatos dolog elmélyedni a katolikus dogmatikában, mert nem e világnak a dogmatikája ismerete, hanem az örök élet ismerete. Az örök Istennek, az örök Krisztusnak, az örök megszentelő kegyelemnek, hiszen a megszentelő kegyelem részünk lesz a mennyországban is. Ott is a megszentelő kegyelem által leszünk felemeltek Isten barátságába, természetébe. Ezért itt megtanulni a dogmatikát, itt megtanulni a filozófiát, és elmélkedni a legmagasztosabb dolgokról már itt a Földön nem más, mint a mennyei szemléletben, szemléletnek az elővételezése. Mint egy elővételezetten látjuk, szemléljük Istent, Krisztust, a szent igazságokat, mint egy szellemileg részt veszünk az örök, boldogító színelátásban, persze még csak töredékesen és homályosan, de mégis valódi előízét vesszük annak, ami mi ránk vár. Gyönyörűek ezek a gondolatok, testvérek, és azért nagyon fontos mindig az igaz dogmatikát szemlélni. Tehát nem valami új teológiát, mindenféle 20. századi őrültet, hanem az igaz, 2000 éves, sőt, több mint 2000 éves, mert abszolút értelemben tényleg az emberiség hajnalára visszamenő keresések, kutatások, törekvések benne élnek Ábrahám kutatásában, keresésében és mózesi törvényben, és mindez benne él a keresztény emberben, Krisztusban, minden igazsága a teremtésnek, hiszen Hellász minden bölcsessége, minden lápása Krisztusra irányul. Krisztust világítja meg. Éppen ezért a keresztény ember együtt ér az egész történelemmel. Minden, de minden Istenre vágyakozó, de őt még el nem érő emberrel, mert ott még nem tartott abban az időben a kinyilatkoztás. Mi nekünk megadatott. Elmélkedni róla, imádkozni, Istennel közösségre lépni, felhasználni azt a kegyelmet, amit adott nekünk bűnbánatban, és a mennyek országa felé kinyílásban. Ez a legcsodálatosabb dolog. Ezt mutatják meg nekünk a misztikusok. Újra és újra szeretem ezt elmondani. Testvérek, nekünk nem csak dogmatikánk van, elvont fogalmakkal, nekünk vannak misztikusaink, akik megélték a dogmatikát. Esetleg megélték azt a dogmatikát, ami még nem lett elmondva, kidolgozva, de az ő hatásukra a teológusok kidolgozzák azt. Tehát, hogy előbb van a megértés, mint az élmény kifejtése, máskor előbb van az élmény kifejtése, mint a teológiai kifejtés, megértés. A misztika, az Istennel való egyesülés, és a gondolatban, a fogalmiságban való istenértés, az együtt fejlődik, együtt bontakozik. Természetes, hogy a megélése, a misztikus egyesülés megélése, az soha nem fejthető ki teljességgel. De mindenki arra törekszik, hogy el tudja mondani. Ha tetszik, akkor ezért fejlődik a misztikus irodalom. Mert egyre mélyebben mondják el ugyanazt. Ugyanazon Istennel való találkozást egyre mélyebben tudják elmondani, mert egyre mélyebb a filozófiai, teológiai szintézis, ismeret, fogalomkészlet, és így egyre jobban tudják a következő korosztályoknak ezeket átadni a misztikusok. Így egyetlen egy rendszerben élünk, egyetlen egy szisztémában, az örök filozófiában és ezzel együtt az örök teológiában. Ha ezt eldobjuk magunktól, akkor összeomlik minden, és többi nem tudunk együtt érezni sem Szent Ágostonnal, sem Béda Venerabilis-szel, tiszteletreméltó Bédával, vagy Canterbury Szent Anzelmmel, vagy Szent Bernáttal, vagy Aquinoi Szent Tomással, vagy Szent Bonaventúrával, vagy Avilai Nagy Szent Terézzel és a többiekkel. Egyetlen egy gondolati hagyományban állunk benne, és ezt nekünk tisztelnünk kell, szeretnünk kell, hálát kell adni a jó Istennek ezért, hogy ezt megadta számunkra, óriások vállán álló törték vagyunk, és ez így szép, és gyönyörű. Csak gyönyörködjünk, csak nézzünk körül, és a hálaadás lelkületében egy kicsit messzebbre láthatunk, mert mégiscsak a vállukon állunk az ő igyekezetüknek, szentségüknek, kifejtéseiknek. A hagyományt nem elvetni kell, hanem végtelen hálaadással megbecsülni. És ez a veszély fenyeget az új teológiában újra és újra, hogy el kell mondani, hogy eldobjuk magunktól a hagyományos megértést, és ilyen módon azt lehet mondani, törpeként ugrálunk a földön, nem óriások vállán, hanem földön ugrálunk, hogy milyen nagyok vagyunk. Azt se látjuk, hogy milyen végtelenül picik lettünk, mert elhagytuk a szent hagyományt. Drága testvérek, legközelebb a 8. ponttal folytatjuk a gondolatmenetünket a szövetségről, a kinyilatkoztásról, Isten hozzánk való eljöveteléről. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Juhász Gábor atyával.
Hírpercek.
Fontos változások júliustól a társadalombiztosításban.